tárlatról tárlatra. A Kontakt Rádió kiállítási magazinja kicsiknek és nagyoknak, szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. Műsorvezető dr. Győri Hedvig.
Kedves hallgatóink, köszöntöm Önöket itt a Kontakt Rádióban, a Tárlatról Tárlatra című műsorban. Ezúttal Keszhelyre fogunk ellátogatni, a Helikon Kastély Múzeumba. Beszélgető partnereim pedig dr. Szoma László és dr. Varga Zoltán lesz. Mielőtt azonban a Helikon Kastélyba ellátogatnánk, hallgassuk meg kiállítási híreinket. Nagyon sok kiállítás nyílt ezen a héten is, különösen, hogy a múzeumok éjszakája rendezvény volt, több kiállítás ebből az alkalomból nyílt meg. Legelőször azonban, mivel a gyerekek kérték, hogy velük nem igazán foglalkoztunk eddig, nekik szóló kiállítást nem nagyon említettünk, legelsőképpen egy báb kiállítást szeretnék említeni, ahol Lenkefi Konrádnak, a Napsugár Báb Együttesnek a bábjai láthatók Békés Csabán a Meseházban, és itt nem csak megnézni lehet ezeket a bábokat a gyerekeknek, hanem játszhatnak is vele. De persze azért vannak más kiállítások is Békés Csabán. A Robert Kápa kiállítást említeném a Munkácsi Mihály Múzeumban, amelyik június 4-én nyílt. Még komolyabb kiállítást, vagy hasonlóan komoly, csak más témájú, más jellegű kiállítást láthatunk Salgótarjánban, a Nógrádi Történeti Múzeumban, ahol egy nagyon érdekes vándor kiállításnak az első kiállítása nyílt meg. A Lehetőségek Országa, Polgárosodás a 19. századi Magyarországon címmel. Ez a kiállítás több helyen is megtekinthető lesz majd az idők során, mint említettem, vándor kiállítás, és tulajdonképpen a 19. századi Magyarországot mutatja be 6 egységben, de ahogy a különböző területekre elmegy, más és más helyileg fontos elemeket is kiemel. A Salgótarjáni Múzeumban ez a két téma, Komjáti Jenő az egyik, aki költő volt, a gondolat arisztokratája, és Csontváry Koszka Tivadar, akit mint festő mindenki jól ismer, de patikusként is dolgozott, és patikusként fog bemutatkozni ezen a kiállításon a festőisége mellett. Ismét másik kiállítás, most, hogy Budapestre maradjon ki, Kizelbach Galéria és Aukciós Ház, és a Virág Judit Galéria Vantid a 8-ak elveszett művei címmel nyitott egy kiállítás 18-án, amelyik kiállítással a pécsi centenáriumi kiállításra kívánja fölhívni a figyelmet. Vidékre térve ismét, a Jászság festője Gecse Árpád kiállítás nyílt Jászberényben. A Gecse Árpádról annyit érdemes tudni, hogy 1923-ban kezdte meg a művészi pályáját. Nagyon sokféle alkotása volt, a tatárjárással hívta föl magára a figyelmet, és 1997-ben a Jászságért díjat is megkapta. Egy másik festőegyéniség, aki azonban régészként is nagyon nevezetes, a Hunor és Magyar Nyomában című kiállítás során ismerhető meg, László Gyuláról van szó, aki nem csak a kettős honfoglalás elméletét dolgozta ki, számos ásatást végzett, és a ma olyannyira divatos etnográfiát is figyelembe vevő régészeti feldolgozásnak megteremtője hazánkban, hanem elsőrangú kiváló festményeket is készített. Ez a kiállítás Szegeden a Móra Ferenc Múzeumban nyílt. Pécsen a Szella Szeptikora Látogató Központban Csille Márta textilművésznek a kiállítása tekinthető meg holnaptól, mert ez a kiállítás holnap fog nyílni, és mivel érdeklődtek nálunk, hogy a beázás milyen mértékű volt, itt beszéltünk velük, csak a sírkamrához levezető lépcsőnél történt a beázás, tehát a régészeti emlékeket nem veszélyeztette, és már ezt is sikerült teljes mértékben rendbehozni. Kecskeméten Zsolnai Remek Művek címen nyílt egy kiállítás a pécsi Zsolnai Vilmos által alapított gyárnak a munkáit mutatja be. Érmek és értékek, a Blaskovics gyűjtemény numizmatikai anyaga nagyon sok érdekességet mutat. Többek között található itt egy olyan érem is, amelyik emlékérem volt. Daniel Voros svéd érmekészítő készítette, ezen látható egyedül Rákóczi Ferenc oldalnézetből. És a kastélynak a gyűjteményében megtalálható az érem mintájául szolgáló festmény is. Másik kiállítás Balatonfüreden, sokan mennek nyaralni a Balatonra, érdemes múzeumba is elmenni, például a Navigare Necessest, tehát hajózni szükséges, fontos. Csáki Maronyák Éva festőkeramikus művésznek a kiállítása tekinthető meg a Kisfaludi Galériában. Miskolcról is lehet múzeumokat, kiállításokat nézni. Elsősorban a mai fiatalsághoz, ifjúsághoz szól az Emlékeim a Beat korszakról című kiállítás, amelyik a Miskolcon tervezett rockmúzeum előkészítéseként nyílik meg, és retro utazást ajánl elsősorban apáknak és fiúknak. Természetesen rockzene mellett lehet megtekinteni a kiállítást. Idegen országba, Álomjárok Indiában címmel vezet minket a Budapesti Iparművészeti Múzeum, ahol Sas Brunner Erzsébet és Brunner Erzsébetnek a kiállítása tekinthető meg. A két festőről az érdemes tudni, hogy ők gyalogosan mentek el 1929-ben Magyarországról Indiába, és ott letelepedtek. Buddhista hitet felvették, és nagyon sok olyan festményt készítettek, amelyek Indiának a tájait mutatják be, és nevezetes személyeket, mint például Mahatma Gandhit, vagy Rabindranath Tagore-t, és a Nehru család más tagjait. Végezetül egy utolsót a Szentendrei Skanzenben levő Meséim kiállítást említeném, amelyik Sarkantyú Judit kerámikus művésznek a kiállítása, tehát az ő művei láthatók, ami igen játékos kiállítás, a játékok készítésével saját kettelésre kezdte a művésznő a művészi munkáját. Tehát ezeket a kiállításokat, és még ezen kívül nagyon sok más kiállítást is a figyelmükbe ajánljuk, mert nagyon sok érdekes kiállítást nyílt és nyílik Magyarországon. Érdemes elmenni a múzeumokba, kiállítóterekbe. Említettem, meg mindnyáján tudjuk, hogy most volt szombaton a múzeumoknak az éjszakája, és ez alkalomból a múzeumok a szakszervezettel közösen a Győr Moson Sopron megyei múzeumok igazgatósága Xantus János múzeuma felhívására a múzeumok az árviszkárosultakért címen gyűjtést hirdetett meg, amely gyűjtéshez számos múzeum csatlakozott, Esztergomban a Duna Múzeum, a Veszprémben a Veszprém megyei múzeumok igazgatósága, Miskolcon a Herman Otto Múzeum, Győrben a Városi Múzeum is csatlakozott, Székesfehérváron a Fejér megyei múzeumok igazgatósága, Balassagyarmaton a Palóc Múzeum, Debrecenben a Déri Múzeum, Szentendrén a Pest megyei múzeumok igazgatósága, Győrben még Győr megyei jogú város levéltára, Békés Csabán a Békés megyei múzeumok igazgatósága, Munkácsi Mihály múzeuma, Szentendrén a Szabadtéri Néprajzi Múzeum is, és több budapesti múzeum, így a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum, a Szépművészeti Múzeum, de nem csak múzeumok, az Országos Széchenyi Könyvtár, a Magyar Országos Levéltár, illetőleg a Budapesti Történeti Múzeum, és Sopronban külön erre az alkalomra kamarakiállítást rendezett soproni képeslapokról a Fabricius házban, Gyim SMMI Soproni Múzeum. A gyűjtésnek az eredménye az még nincsen összesítve. A Xantus János Múzeumnak a közleménye, amit kértek, hogy olvassunk föl, a következőképpen hangzik. Szombaton éjjel sokan töltötték múzeumokban ezt a hosszú éjszakát, ami több szempontból is más volt, mint a többi. A győri barokk paloták éjszakájának Xantus János Múzeum, a Városi Művészeti Múzeum, a Városi Levéltár és a Fesztivál Központ nyitotta ki kapuit. A Városi Levéltárban a máskor nem látogatható régi városi börtön több mint 1000 látogatót, az Icsi Palotában felkínált programlehetőségek 621 érdeklődőt vonzottak, a Xantus János Múzeum kiállító helyein pedig 949 látogató fordult meg, a hajnali 2 óráig nyitva tartó Eszterházi Palotában pedig 2787-en voltak kíváncsiak a kiállításokra és programokra. A Győr-Moson-Sopron megyei múzeumok igazgatósága Soproni múzeumában 2511 érdeklődő tekintette meg a kiállításokat, programokat. Az elmúlt évinél nagyobb volt az érdeklődés a Moson-Magyaróvári Hansági Múzeum kiállítóhelyen is, 845 látogató vett részt a múzeum éjszakai programján. Itt volt a legnagyobb az adakozó kedv is, 72.000 forinttal támogatták a Moson-Magyaróváriak a múzeumon keresztül a Xanthus János megyei múzeum felhívására az árvízkárosultakat. A győri intézményekben összesen 77.500 forint gyűlt össze, ebből a Xanthus János Múzeumban 45.640, a Városi Levéltárban 10.030, a Fesztivál Központban 2.650 forintot, és a Városi Művészeti Múzeumban 19.180 forintot adományoztak az együttérző múzeumlátogatók. Az adományokat a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet juttatja el a rászorulóknak. A múzeumok nagyon köszönik az árvízkárosultak nevében is az önök támogatását. Tehát ez volt a múzeumok éjszakája, és most hallgassuk meg a KKDS közleményét, Földeák András a KKDS elnökének a tolmácsolásában.
A szakszervezetek együttműködési fóruma közleményt jelentetett meg a kormány 29 pontos tervére. A végleges közlemény a SZEF honlapján www.szef.hu honlapon olvasható, egyeztetni akar a SZEF a tervezett kormányzati lépésekről című anyagban. A közlemény tervezetére, amelynek a végleges változatára is igazak az érveink, a KKDS elnöksége az alábbi levelet küldte a SZEF-nek és a SZEF-et alkotó szakszervezetek vezetőinek. Tisztelt kollégák, a SZEF elnöke által a tagszervezetekhez eljuttatott, a kormány közelmúltban hozott intézkedéseire megfogalmazott közleménytervezettel a KKDS elnöksége nem ért egyet. Fenntartásunk elsősorban nem elvi, hanem gyakorlati jellegű. Nem értünk egyet az eddig meghozott és a munkavállalói jogokat súlyosan sértő intézkedésekkel, de nem tartjuk szerencsésnek azt, hogy az éppen megalakuló és jelenleg közbizalmat élvező kormánnyal szemben a szakszervezetek rögtön konfrontálódjanak. Szerencsésebbnek tartjuk azt, ha a szakszervezetek az első lépésben együttműködési készségüket mutatják, és mintegy segítő szándékkal fogalmazzák meg céljaikat. Ennek szellemében fogalmazta meg a KKDS elnökség az alábbi nyilatkozat tervezetet, melyet tájékoztatásul küldtünk meg a testvérszervezeteinknek. A KKDS nyilatkozat tervezete: üdvözöljük, hogy a kormány 29 pontos intézkedési terve napvilágra került. A 29 pont tartalma jelzi, hogy az jelentős hatással lesz a munkavállalókra. A SZEF-ben tömörülő szakszervezetek érdekeltek abban, hogy a nemzeti együttműködés rendszere kiteljesedjen, ezért indokoltnak tartjuk, hogy megkezdődjön a munkavállalói oldal és a kormány képviselőinek mihamarabbi párbeszéde. Ennek érdekében kezdeményezzük az Országos Érdekegyeztető Tanács azonnali összehívását és az érdemi tárgyalások megkezdését. Bízunk abban, hogy ezzel megelőzhetővé válik egy olyan, a nemzeti együttműködés szellemével ellentétes gyakorlat tartóssá válása, melynek során a munkavállalókat érintő alaptörvények egyéni képviselői indítvány útján kerülnek beterjesztésre, módosításra és elfogadásra. Egyenrangú partnerei kívánunk lenni a nemzeti együttműködés új rendszerének. A KKDS elnöksége.
Egy kis zene után a Helikon Kastély Múzeummal folytatjuk annak a bemutatásával adásunkat. Kedves hallgatóink, önök tehát a Tárlatról Tárlat kontaktrádió műsorában a kiállításokról hallanak, egész pontosan most a Helikon Kastély Múzeumról fogunk hallani, és a Helikon kórusnak az előadásában hallottuk Bárdos Lajosnak a Tiszai Dallamok című művét. Mellettem ül dr. Coma László, a múzeumnak az igazgatója, már több mint 20 éve. A Kastély Múzeumot, hogyha megkérhetném, mutassa be.
Magyarországon 12 000 műemléképület van, ebből 7-800-ra tehető a kúriák kastélyok száma, ebből 100 nagyobb kastélyunk van, és három igazán jelentős. Az egyik az osztrák határ mellett az Eszterházi kastély, a másik a gödöllői királyi kastély, és a harmadik pedig a keszthelyi Festetics kastély, a Helikon Kastély Múzeum. Valamikor a Magyarország nagyhatalom volt a kastélyokat tekintve. 1945 után a kastélyoknak és kúriáknak 75%-a pusztult el, összesen 1% kastélypark maradt, és a bútoroknak is 1%-a, tehát ami van, azt nagyon meg kell becsülni. Magyarországon 10 kastélyban működik múzeum, ebből Dunántúlon több, hát ugye a Széchenyi kastély, Nagyszenken, aztán a Pápán, az Eszterházi kastély, a keszthelyi Festetics kastély, aztán Gödöllő, Sárospataki kastély, aztán Baján az Alföldön, de Keszthely és Baja között attól délre egyetlen egy kastélymúzeum sem. Én tudom, hogy nem lehet minden kastélyból múzeumot csinálni, de azért jó lenne, hogyha többet tudnánk mutatni belső berendezéseikkel, enteriőrökkel. Úgy tűnik, hogy az emberek nagy fogékonyságot mutatnak az időutazásra, és úgy tűnik, hogy hát valljuk meg, hogy ízlésformáló erejük is van ezeknek a kastélymúzeumoknak, mert ugye akkor azonnal kiderül, hogy milyen szinten lehet egymás mellé tenni, egymáshoz passzítani, hogyan lehet a bútorokat úgy összehozni, hogy ne legyen stílustörés, vagy képeket, a bútorkárpitot, a falkárpittal, vagy a függönnyel hogyan lehet összhangba hozni. Időnként, hogyha az ember bemegy egy lakásba, vagy valahova, nem tudja, hogy mitől érzi rosszul magát, vagy mi az, ami ingerli, aztán közben kiderül, hogy a színharmóniák éppen nem tökéletesek, és éppen ezért van nagy jelentősége ezeknek a kastélyoknak. 20 terem áll rendelkezésre a látogatóknak, amely a főúri életformát mutatja, tehát azt, hogy hogyan értek főuraink egykor. Mi a Festetics családra fűztük föl a kastélyt, új keletű család a tekintetben, hogy nagy és boldog ősökkel nem rendelkezett. Ugye az uralkodó osztály a nádasdiak veselényiek összeesküvése után megteremtette a saját képére, hasonlatosságára a magyar főúri garnitúrát. Ugye a grassalkovicsok azok juhászok voltak, na jó, hát nem terelő juhászok, hanem számadó juhászok, a festeticsek pedig várszolgák, várjobbágyok voltak, és tehetségesek voltak, okosak voltak, és Mária Terézia pontosan ezt fedezte fel, és ennek következében szinte egyik pillanatról minden előzmény nélkül, nemesi rang nélkül lettek bárók, a festeticsek egyből grófok, de hát lehetne sorolni így módon azokat a főúri családokat, akik a barokk korban váltak igazán meghatározó személyiségévé az országnak és a birodalomnak. Hát ilyen a festetics család, valójában 8 generációnak az alkotásait mutatjuk be. Egyébként azt is meg kell mondani, hogy ezek a főúri családok tanulhatnának belőle. Isten mentse meg a szerkesztőasszonyt is, engem is, meg a hallgatókat is, hogy a politika mezeire tévedjek, de sok szempontból lehetne tanulni, és sok mindent lehetne tanulni tőlük. Például azért kapta Pál a grófi rangemelő címet, mert ugye a Ratio Educationis kezdetű kormányrendeletet az oktatásról tető alá hozta, aztán amikor kiment a török Erdélynek déli részéről, akkor a sóbányák visszatértek, és hát azt hozta vissza a kincstárnak. Ez egy dolog, de hát elment egy pár lóval, egy hintóval, egy ruhával, és hát azzal a hintóval jött vissza, elég szakadt ruhával. Tehát eszébe nem jutott, hogy magának is privatizáljon egy kis sóbányát. Tehát e tekintetben is minta volt. Aztán iskolákat alapítottak, Európa első rendszeres oktató agrárfelsőoktatási intézményét alkották meg a Georgikon, tehát minta is az ő életük. Na most ekköré rendeztük be ezt a bizonyos Fiúr életforma kiállítást, egy 1770-es években született mozaikképe, amely több mint 10 000 fédrága követ tartalmaz, táblaképeket, bútorokat. Na most nagy bajunk, hogy a bútoroknak csak 20%-a eredeti Pestetics bútor, a többi más közgyűjteményekből származik, iparművészeti múzeumból, bizományi áruházakból, hát a Zsigray családdal még nem zárult le az alkú sorozat. Képekkel, Falkárpittal megpróbáltunk olyan hangulatot teremteni, mint a család éppen a Balatonpartra ment volna, csak éppen a papucsát az ágy alá tette, és a poharából megitta a kávét vagy a pezsgőt. És hát amit előtte ugye beszéltünk, a könyvtár, mielőtt sor került volna erre a stúdió beszélgetésre. Egyébként nem csak a kastélynak a lelke, hanem nyugodtan mondhatom, hogy Magyarország büszkesége, a 100 000 kötettel látogatható, és természetesen engedéllyel, méghozzá igazgatói engedélyhez kötöttük, kutatható, helyben olvasható. Fantasztikusan gazdag anyag, hogy önnek csak 3 példát említsek. Az egyik, amikor a belga királyi pár ott volt a köztársasági elnökkel, akkor hát mi általában úgy szoktunk kedveskedni a kedves vendégnek, hogy nem egy fütyülős barackot nyomok a kezébe elbúcsúzásként a kastély alsó traktusában, hanem a könyvtárban az ő országáról mutatok valami olyasmit, ami számára is emlékezetes, amit el tud vinni magával gondolatban. Találtam egy olyan nagy albumot, aminek az volt a címe, hogy Flamandis vallantájakon, és egy grófnő rajzolta. Én sem tudottam, hogy ennyire eltalálom, és a királyi felsége szentséges kezeivel forgatja az albumot, és egyszer csak hátrafordul, és azt mondja, elnök úr, mondja köztársaság, igazgató, hát ez az én dédanyám, aki ezt rajzolta, és aztán én bólogattam, mondom, igen, kérem, az ön tiszteletére is meglepetésként, azt mondja, hogy ez annyira teljes, hogy náluk sem sincsen ennél teljesebb, vagy aztán, amikor a portugál köztársasági elnök volt itt, 1652-ben mutattam neki portugál nyelven íródott jogtörténeti munkát. Általában én megtudom, mert ezeknek a köztársasági elnököknek, a nagy politikusoknak valamilyen szakmájuk előtte volt, valamihez értettek. És portugál köztársasági elnök, ő jogtörténész volt, tanított az egyetemen, és én egy jogtörténeti munkát mutattam. Hát ő alig engedte el a pultot, meg a könyvet is. Aztán én azt csináltam, hogy csináltunk egy hasonmás kiadást, mármint tefénymásoltuk ugyanazzal a kötéssel, és elvittem a portugál követségre, aztán a futárszolgálattal én kiküldtem, mondtam, hogy szóljanak az elnök úrnak, átadta, vagy amikor a holland királynő itt volt, akkor az elzevíreket állítottam ki, és küldött 1000 darab tulipán hagymát a kastélynak, aztán a svéd királyi külügyminiszter svéd nyelven olvashatott könyvet, vagy a 8 államelnök a saját országukról, de az volt a legszebb, amikor az egyik koronás fő a nagykövetnek, és én ennek roppant módon örültem, a külföldieknek adományozható legnagyobb kitüntetést adta, azért, mert ezt látta. Csak annyit, hogy én tudom, hogy nem a reklám helye, de én mondanám, hogy a restaurálás folyik gőzerővel, és könyveket örökbe lehet fogadni, 5-10 forinttól 150 000 forintig, attól függ, hogy milyen szakadások vannak, és milyen nagy munkát kell elvégezni, és az utolsó oldalt mi üresen hagytuk, van benne egy úgynevezett röpülő savmentes lap, amit felajánlunk az örökbefogadónak, hogy a saját gondolatait írja bele, mert akkor 100-200-300 év múlva ugye halhatatlanságnak dolgozunk, elolvasható, hogy mit gondolt a 21. század hajnalán.
A könyvtárhoz még egy gondolatot hozzátennék. Ugye egyiptológus vagyok, a Description de l'Egypte, tehát a napóleoni expedícióknak a leírása, világon 4 teljes sorozat van, meg az egyik az éppen ebben a könyvtárban.
Igen, olyannyira, hogy amikor a Súra tanács elnöke Egyiptomból, tehát a felsőház elnöke Keszthelyen járt, néki megmutattam, ezzel kedveskedtem. A titkára az történész, az egészen transzba jött, és szinte remegett, azt mondja, hogy Egyiptomban van, de a nem teljes példány, a Nemzeti Könyvtár páncéltermében, és még neki sem mutatták meg, és én mondtam, hogy jöjjön, iratkozzon be 1500 forintért, és megmutatjuk a könyvtárat. Persze, ha jön, akkor világos, hogy ajándékként megkutathatja, megnézheti, és én mondtam, hogy nézze meg, maradjon itt, és akkor válassza ki azokat a képeket, csinálunk róla fényképet, és akkor elküldjük. Úgyhogy most várjuk.
Most térjünk vissza egy pillanatra a festeticsekre. A családban nagyon sok jogász és katona volt. Voltak azonban hölgyek is, akik különböző tevékenységet végeztek. Ők mit csináltak?
Egyébként fantasztikus volt az a munkamegosztás, amit a főúri családok hölgy tagjai végeztek. Ez a gazdálkodással foglalkoztak, tehát a fehér cselédeket, ahogy hívták abban az időben, igazították, a ház körüli teendőket látták el. A családnak több kiemelkedő tagja van, én egyet említenék, Festetics Júliát. A család harmadik tagja volt Festetics György, aki a felvilágosodás és a reformkor határán élt, 1755-ben született, és 1818-ban halt meg. Ő építette a könyvtárat, az egyetemet ő alakította, így alapította, híres szabadkönyves volt, a Balaton első vitorlását vízre tette, helikoni ünnepségeket alkotta meg, akkor felelős íróit, költőit hívta össze, és gondolkodtak közösen a magyarság sorsáról. Egyébként csak zárójelben mondom, ezt én is megpróbáltam. A 80-as években fantasztikus módon működött. Mindenki jött, és mindenki ott volt, aki akkor számított, sőt, még Szőcs Géza is, a mostani kultusz államtitkárunk is. És most pedig a 90-es évek után nem tudtam összehozni, mert szekértáborok alakultak, és mondta, ő eljön, ha valaki eljön, akkor ő nem jön el, és nagyon bonyolultá vált, de hál' Istennek ez a reformkorban és a felvilágosodás utáni időszakban nem így működött, és most az ő testvére volt az a Festetics Júlia, aki először elvett egy Festetics József nevezetű úr, aki a házasság utáni harmadik napon elment vadászni, úgy tűnik, hogy a férfiak szeretik a kalandokat, leesett a lóról, lábát törte, elvérzett, meghalt, és a Festetics Józsefnek az özvegyét vett el az öccse, Széchenyi József özvegyét vett el Széchenyi Ferenc, és együtt alkották a nagy nemzeti közgyűjteményeket, és ugye mind a családtagok gyűjtöttek valamit, ő kőzeteket gyűjtött, és például, hogyha követségbe mentek, vagy királyi megbízással végeztek valamit, akkor nagyon jól tudták, hogy ajándékként azt kell adni, amit gyűjt. Tehát ő köveket kapott, és ő a Nemzeti Múzeumnak ajánlotta, és a Természettudományi Múzeum valójában így alapítatott meg. Egyébként én kiállítottam ezeket a korabeli köveket, sokáig ott voltak láthatóak a könyvtár teremben, aztán visszaadtam eredeti helyére a Természettudományi Múzeumnak, de hát valójában a család valamennyi hölgy tagja értett valamihez, tett valamihez, és főleg abban az időben óriási összegeket ajánlottak fel valamilyen jótékonysági koncertekre, vagy jótékonysági adományokként.
Hát köszönöm, most egy kis zenét hallgatunk, és utána folytatjuk. Kedves hallgatóink, köszöntöm Önöket a Kontakt Rádió tárlatról tárlatra című műsorában. A keszthelyi Helikon kastélyban járunk, a kastély múzeumáról beszéltünk eddig, és hallottuk, hogy bizony a háború után a most látható dolgoknak, tárgyaknak, emlékeknek csak mintegy 20%-a maradt meg, a többit azt újonnan kellett pótolni. Hogyan jött létre akkor ez a múzeum? Hogy sikerült azot így felépíteni?
90 óta mindig elmondom, mert senki nem gondolja, hogy ezt láposztat nyelve, lihegve kell mondani. A szovjet városparancsnok mentette meg a könyvtárat, és a hozzá csatlakozó 5 termet, mert lefalasztatta. Valójában azok a bútorok maradtak meg, és igazán ezt 46-47 fordulóján bontották ki, tehát így módon, hogy finoman fogalmazzak, a névforradalmi dühét is megúszta, mert hiszen a legnagyobb pusztítás a 45 utáni rablások, széthordások okozták, és először a kastélyban már még az 50-es években is működött egy kis múzeum, a könyvtár és a hozzá csatlakozó 3 terem, a Széchenyi könyvtár működtette, és ez akkor abban az időben is nagyon jó volt, és aztán mindig teremről teremre, ahogy sikerült valamit venni, ahogy sikerült egy festetics portrét, vagy festetics tárgyat, vagy bútort elhelyezni, akkor a hozzáillő tárgyakat, bútorokat vásároltuk meg, vagy kértük el a különböző közgyűjtemények raktárából. De egyébként hadd mondjam, hogy a tapéták azok úgy eredetiek, hogy amikor a felújítás történt, akkor a kollégáim elutaztak Manchesterbe, az egyik legnagyobb tapétagyárba, és mondták, hogy festetés kastélyból jöttek, és mondták, hogy igen, vártuk Önöket, elővettek egy nagy könyvet, és azt mondták, hogy a 87-es szobában ez volt, a 102-es szobában ez volt, megmutatták a mintakönyvet, mert ugye arra gondolták, hogy a gróf az úgyse emlékszik rá, mitől emlékezzen rá, de viszont ők megtartották, na így sikerült korhű módon, eredeti módon a tapétákat visszaállítani. Azért is említettem, mert egy kulturhistóriai emlék számunkra is, és hát utána a függönyök megvarrása következett, utána a falkárpit elkészítése, a butor húzatok, úgyhogy elég jól sikerült, tényleg én nyugodtan mondhatom, Európa kastélyait végigjártam, nincs szégyenkezni valunk, és ha már dicsekvésnél tartunk, ugye a kastély kórusát hallották, 24 éve alakult a kastély kórusa, és hát ami még büszkeségünk, hogy a Szépművészeti Múzeum mellett az országban a másodikak lettünk a látogató számot tekintve, a 400 000 látogatóval, nagy boldogsággal tölt el, viszont nagy szomorúság, hogy az első 10-ben nincs bent a Gödöllői kastély és az Eszterházi kastély, mert nagyon jó kastély utakat lehetne szerveznünk, és hát kérdezte a továbbfejlesztést, 3 nagy fejlődési irány, ugye ami látható még a Hintó Múzeum, a Vadászati Múzeum, most a földszinti eredeti termekben a történelmi magyar konyhát szeretnénk bemutatni. Elkezdődött az anyaggyűjtés, megtaláltuk a régi szelemengerendát, megtaláltuk a régi konyhának a lesülyeztett részeit, a belső kutat. Valamikor ugye a kastély az 1500-as években kezdett épülni, vadászkastély volt, a török korban megerősítették, és erre épült rá a barokk korban a barokk szárny, és hát megmaradt a régi reneszánsz termek sora, összesen 10, és hál' Istennek az invertáriumok nagy segítségünkre vannak, mert ott minden fölírtak. Azt is fölírták, hogy hány zabmérőt, búzát vagy zabot adtak a vendéglovaknak, azt is megírták, hogy a gazdaasszony milyen ágyban fekszik, tehát pontos leltárt végeztek, ugye így tudtak csak vigyázni a dolgaikra, és ennek a leltárnak az alapján állítjuk vissza majd a kastélymúzeumnak a konyháját. A valamikori téli kertben most egy reneszánsz kiállítás látható, Szépművészeti Múzeumnak fantasztikus szobraival, képeivel, az Iparművészeti Múzeumnak ötvös tárgyaival, az egyházaknak a szakrális kincseivel, oklevelek, könyvek, úgyhogy érdekes időutazás ez is. Változatlanul folyik az éjszakai kastély látogatása, gyertyafényes heti 3 alkalommal, tényleg fantasztikus élő muzsikával, és hát egyetlen dolgot szeretnék még említeni, ami éppen szóba került szerkesztőasszonnyal közöttünk, az Iszlám Művészeti Múzeum. Jelen pillanatban 300 tárgyunk áll rendelkezésre, fantasztikus anyag, 23 ország Marokkótól kezdve egészen föl Indiáig, és hát egy olyan 9-10 milliárd forint értékű ajándék néz ki, hogyha megcsináljuk mi a házat, és hát én mindenkit nagyon nagy szeretettel várok, ha nyáron nagy meleg van, ne aggassza, jöjjön este, mert akkor a hűvösbe is tud sétálni a kastély falai között.
Hát akkor ezt mindenkinek nagyon ajánljuk, viszont eszembe jutott egy kérdés. Nevezetesen nagyon sok látogató volt. Volt ezek között a látogatók között olyan, aki a festesi családnak ma élő tagja? És ha igen, akkor ők hogyan látják a kastélyt?
Igen. 1986-ban hívtam meg a festetis családot, méghozzá úgy, hogy jöjjenek el, nézzék meg. Akkor állítottuk helyre az Ősök galériáját, és azóta 3-4 hete festetis György, aki 1940-ben született, tehát a család 8. tagja, 2-3 hetente meglátogat bennünket gyermekeivel, nagyon drukkol nekünk, és jó hát szeret biztosít, jó hírünket kelti Bécsbe, szerte a világon, ő ott él, ott lakik, olyannyira, hogy 86 után a 90-es években, évekig, utána aztán már mindenki jött mindenhová, addig a magyar főuraknak volt a találkozóhelye, a Schwarzenberg herceg, a Pallavicini őrgróf, a Károlyi grófok, még ugye külföldön éltek, aztán Nádasdi gróf Ferenc jöttek is, és tényleg ott találtak otthonra, időnként csak egy kávéra ugrottak át Bécsbe, visszamentek, vagy egy vacsorára, nagy beszélgetések voltak, egyetlen egy emlékezetes dolog volt, megkérdezem az egyik grófot, szóval hogy vagy, mi újság van, örülök, hogy látok, szóval hogy lennék, hát mint a többi gróf a földosztás után.
No, köszönöm, akkor egy kis zene után folytatjuk, és akkor a kastély többi kiállításába is betekintünk egy kicsit. Kedves hallgatóink, önök tehát a Kontakt Rádióban a Tárlatról Tárlatra című műsort hallgatják, és a keszthelyi Helikon Kastélymúzeumról beszéltünk eddig. Nagyon sok mindent hallottuk róla. Van még más is, amit érdemes tudni?
Igen, két dologra szeretném még felhívni a figyelmet. Az egyik a Hintó Múzeum. Nyugodtan mondhatom, hogy Közép-Európának, Európának egyik legnagyobb, ahogy a szakirodalom mondja, lóvontatási eszközgyűjteménye. Több mint 500 darabból áll Ferenc Ferdinánd, Rudolf trónörökös, Mária Valéria, hintói és különböző korok gyártóknak a darabjai. Itt van velem kiváló kollégám, aki szakavatott értője ezeknek a járműveknek.
Adjuk át akkor a szót neki.
Köszönöm szépen a szót. Hát ez a téma azért is kapcsolódik szervesen a kastély életéhez, az ide látogatók számára is, mivel annak idején, amikor funkcionált, tehát mindennapi életét élte ez a kastély, a főúri életformának szerves része volt a lóvontatású eszközök, kocsik, hintók, és ezért is nagyon jól kapcsolódik a kastély kiállításaihoz, a hintó kiállításunk, melynek fő célja, hogy a 18.-19. század főúri életformájához kapcsolódó lóvontatású járműveket, hogy igazgatórat idézzem, mutassuk be a kiállítás során. És ennek a gyűjteménynek külön értéke, hogy nem csak a mennyiség, tehát már az is egy jelentős tétel, ahogy hallottuk az előzőekben, az 50, most már 50 darab fölött vagyunk, 51 darabbal, hanem az is az érdekessége még, hogy ezek mind különböző típusok. Ugyanis annak idején a főúri életformában, de ugyanúgy a polgári, a paraszti életben is többféle járművük volt a céloknak megfelelően hasznosítás szempontjából a különböző rangú személyeknek, és hát a legszélesebb vertikummal ugye a főúrak éltek, a főúri családok, és minden funkciónak, ugyanúgy, mint manapság az autóknál is, hogy van terepjáró, bevásárló autó, a hölgyek, amivel szeretnek közlekedni. Ugyanezek a típusok annak idején is megvoltak, és hát abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a hozzánk ellátogatóknak ezt a széles vertikumot most már be tudjuk mutatni. Tehát egyrészt látványosság szempontjából is egy fontos szerepet töltünk be, de ugyanúgy például, aki szakmailag érdeklődik ez iránt, a téma iránt, ő is a kiállításunkat megtekintve nagyon komoly ismeretanyaghoz juthat hozzá, sőt, megkockáztatom, hogy még szakkönyvekbe se lehet ennyire összefoglaló képet kapni erről az anyagról, mint amit nálunk úgymond élőben láthat az ide látogató.
Úgy hallottam, hogy sok gyerek jön erre a kiállításra. Tényleg így van? És hová szeretnek még menni a gyerekek?
Igen, hál' Istennek sok gyermek látogatta el hozzánk. Nem is kell visszamenni olyan távlatokban. Múlt héten például gyerek ricsajtó volt hangos a múzeum egész héten, ugyanis zajlottak az osztálykirándulások, és hát nagyon érdekes így a gyerekek számára is. Ugye az időseknek azért érdekes ez a kiállítás, mert egy kicsit visszaemlékeznek, mert az idősebb korosztály még találkozott így a fiákerekkel, konflisokkal az utcán. A fiatalok viszont csak filmekben találkoznak zömében ezekkel a járművekkel, és itt pedig életközelben láthatják ezeket a darabokat, és még ami külön tetszik így a gyerekeknek, hogy mi megpróbáljuk a kiállítást kiegészíteni, tehát nem csak konkrétan azt az egy-egy darabot bemutatni, hanem ahhoz kapcsolódólag, tehát a képekkel illusztráljuk, hogy ezt hogy is használták, hogy fogták be, különböző kiegészítőkkel, cilinderekkel, ami éppen ahhoz a járműhöz kapcsolódólag felelhető volt, ezekkel kiegészítjük. Tehát még inkább próbáljuk úgy azokat a szerszámokat bemutatni, ahogy annak idején, amivel befogták ezeket a hintókat, kocsikat, hogy még érdekesebbé tegyük a gyermekek számára. Sőt, még hozzáteszem, ami különösen meghatja a gyermekeket, mert ugye ilyenkor felcsigázódik az érdeklődés, hogy beülni, megtapogatni ezeket a járműveket. Hát vannak itt nagyon értékes darabok, amiből a világon egy van, vagy 1770-ben készült eredeti darab, tehát mindegyiket nem tudjuk biztosítani a gyerekek számára, hogy közvetlen közelről találkozzanak vele, de vannak olyan darabok, amit úgymond föláldoztunk erre a célra, és fényképezkedhetnek benne, beülhetnek, és így még jobban átélhetik annak a kornak a hangulatát.
Egyébként milyen állapotban kerültek ezek a hintók a kastélymúzeumba? Restaurálni kellett? Használhatóak voltak?
Hát változó volt az állapot, de a nagyobb százalék az restaurálásra szorult, sőt, egyes darabok nagyon komoly restaurálásra szorultak, de hát büszkén mondhatom, hogy sikerült egy olyan szakavatott csapatot összeállítani, akik ezeket a példányokat restaurálták, és úgymond újszerű állapottá, tehát mint annak idején, amikor a híres kocsi gyárt, például a Kölber gyártól nagyon sok járművünk van, Hinton kocsi, amik annak idején kikerültek az úgymond futószallagról, ami nem így működött annak idején, és hát az ő munkájuknak is köszönhető, hogy ilyen színvonalas és nagyon szép a kiállításunk.
Még a Kastélymúzeumnak a kertjében vannak további kiállítások is. A főúri, hogy is mondjam, kedvtelésnek már említett, nagyon veszélyes sportnak az emlékeit foglalják magukban. A vadászkiállításra gondolok. Néhány szót hallhatnánk arról is?
Igen, a másik érdekes kiállításunk, múzeumunk, a vadászati múzeum, ugyanis itt igazgatónak a tervei közt szerepelt, hogy a családbarát múzeummá váljon az egész együttes, múzeum együttes, ugyanis a célunk az, hogy a hozzánk ellátogató családoknál a generációkra szétbontva, lebontva is mindenki találjon valami érdeklődésének megfelelő témát, hát ezt célozták ugye a lovak, a kocsik, hintók, és ugyanezzel a célzattal jött létre a vadászati múzeum. Illetve az a másik feladata volt ugye emléket állítani a híres magyar vadászoknak, akik a világot járták különböző gyűjtőútjaikkal, és ez alapján hoztak létre nagyon komoly gyűjteményeket. Ez a kiállítás, ez megint mondhatom, hogy így egy nem csak család, hanem gyermekbarát is, gyermekcentrikus is, ugyanis közel 2000 négyzetméter alapterületen kívánjuk bemutatni az összegyűjtött trófeákat, vadakat, és többféle megoszlásba, tehát a múzeum kiállítási anyagán belül is nem mindenki szereti a vadászokat, ugye az állatoknak a leülését nem mindenki pozitívan viszonyul hozzá, és pont ezért úgy is lehet kialakítva a kiállítás, hogy megjelenünk az egyik teremben egy klasszikus, úgymond trófea kiállítása, ahol például a megrögzött vadászok lelheti körülmüket, mert egy nagyon komoly gyűjtemény, 7 vadásznak a gyűjteményéből áll össze az egész anyag, és hát felsorolva Széchenyi, Kittenberger, Szederjei, Windisch Grécz, Dózsa György, Hidvégi Béla, ezek között vannak élők is, Dózsa György, Hidvégi Béla még jelenleg is vadászik, és gyűjtőutakat szervez. Tehát ezen a klasszikus trófeatermen áthaladva a vadászok, ide látogató vadászok nagyon sok komoly trófeával. Tehát nem csak a darabszám, mert az is magas itt is, hanem a minőség. Nagyon sok aranyérmes trófeával, virágrekordokkal találkozhattak, különböző földrészek trófeáival kapcsolódólag. De ami különösen kiemelt a gyermekek számára, illetve az oktatást is megcélozta, az a további termeknek a kialakítása, ugyanis itt diaporámás rendszerben, tehát preparált, kitömött, egész alakos állatokat az élő környezetükben láthatják a gyermekek. Tehát abban a környezetben, ahol ők élnek. Tehát itt is nem csak az, hogy egy darab faj ki van állítva, hanem maga az életközösséget kívánjuk bemutatni, és ez az oktatást is nagyon jól szolgálja.
Hát nagyon szépen köszönöm ezt a bő tájékoztatást. Még a gyerekek figyelmét arra szeretném fölhívni, hogy van itt egy olyan kiállítás is, ami kifejezetten nekik készül, a kis vasút makettekre gondolok. Úgyhogy azt is érdemes megnézni. De el lehet látogatni Szántóttpusztára is, ahol a dunántúli pusztai kultúra különleges virágába lehet betekinteni. Meg lehet tapasztalni a lovaglást, cselédházat lehet nézni, és különböző kiállításokat is. Ez is a Keszthelyi Helikon Kastélymúzeumhoz tartozik. Köszönöm még egyszer vendégeinknek, dr. Coma László, a Helikon Múzeum igazgatójának és Varga Zoltán, Hinton Múzeum vezetőjének a beszélgetést, és kedves hallgatóinknak a figyelmet. A viszonthallásra jövő hétfőn.
Tárlatról tárlatra. A Kontakt Rádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.